Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszöntöm itt a stúdióban Georg Spötle urat, aki biztonságpolitikai szakértő. Szervusz, örülök, hogy összejött ez a beszélgetés.
Szervusz, és én is szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, meg hát igazából mindenkit itt Halason, ahol debutálok, első alkalommal vagyok itt ebben a nagyon aranyos kisvárosban, amit így a hó alatt, vagy ami kikandikált a hóból láttam belőle.
Igen, elhiszem, hogy tetszik, mert jó néhány fotót készítettél, amíg ide a rádióba átsétáltunk. Te életed az egyrészt ismert sokak számára, másrészt pedig keveset tudunk rólad. Mi az, amit megoszthatsz velünk önmagaddal kapcsolatban?
Hát igazából olyan nagyon nagy titok nem övesz, tehát amit úgy tudni kell rólam, német édesanyám, magyar édesapó, hogy a sváb név az azért eléggé átseng, tehát éppen múltkor voltam egy sváb falucska polgármesterével találkoztam, és az olyan sváb neved van, mondom, persze az is vagyok.
Mi más lenne,
igen, tábor így két kultúrával, két nyelvvel nőttem fel, bár magyar nagyszüleimnek, hát, hogy mondjam, azt életem végig meg fogom köszönni, hogy magyarul tanultam meg először például olvasni. Tehát addig pokoli rossz gyerek voltam, igazából utána is, meg most is az vagyok, de amikor egy könyvet adtak, vagy adnak a kezembe, akkor rögtön lenyugszom igazából. Tehát nagyon-nagyon fontos volt nekem a magyar nyelvápolása. Igazából sokan kérdezik, hogy fú, milyen zseniális, hogy megtanultál magyarul. Hát mondom, igazából meg persze, de hozzáteszem, amíg éltek a nagyszüleim, addig minden nyári szünetet itt töltöttem. Ez körülbelül olyan 7.-8. általános iskolás koromig. Utána sajnos ők elmentek, akkor jött egy nagyon-nagyon hosszú idő, amíg nem is voltam Magyarországon, de utána, ahogy a franciák mondják, cherchez la femme, ugye azért a magyar lányok szépsége az engem is vonzott, mint moly lepkét a fény. Tehát igazából párom miatt itt is ragadtam Magyarországon, most már 10 éve vagyok vele, tehát ez a magyar szál, ez egyre jobban erősödik. Alföldi szálam is van, ugye a magyar nagymamám eredetileg Szegedről származik, megtaláltam még az Oroszlán utcában a szülőházát is, meg ilyen régi képes lapokon, amik még a birtokomban vannak, amiket még ő kapott, vagy ő írt így kislánykorában. Ilyen fogalmak, hogy virágcukrászda például, meg a Tisza virágzás, úgyhogy igazából a szívem egy része az itt van az Alföldön, párom is alföldi, ő szentesi, úgyhogy valahogy érdekes módon mágikusan ide kött minden Magyarországon az Alföldre.
A német vonal az hogy alakult?
Német vonal ugye édesanyám, ő német, ő született német, München környékéről. Úgyhogy igazából ilyen bajor gyökerekkel rendelkezem. Más részről, dédnagyszülők részéről még dán gyökerekkel is, úgyhogy egy ilyen egészséges magyar-német viking keveredés vagyok.
A is, ugye, bajor sörről mi a véleményed?
Őszintén nem vagyok nagy sörös. Nyáron még igen, a hadseregbort még jobban ittunk, de inkább azt mondom, inkább egy jó vörös bor vagy, most már egy magyar pálinka, tehát megszerettem, mert régen nem tudtam, hogy a fájdalmon kívül mit kell érezni, amikor egy ilyen 53-55 fokos pálinkát legurítok, amit apósom főzett Csongrádon, de most már tudom értékelni, mert kiérzem belőle tényleg a gyümölcsöt, úgyhogy kezdek ilyen igazi kemény magyar legény lenni, úgyhogy most már igénylem az erőset, igénylem a pálinkát, úgyhogy igazából hazataláltam.
Te vagy a másik német, akitől megkérdeztem, hogy a bajósörhöz mi a hozzáállását, kirázta a hideg, hát mondom, ilyet még nem láttam. Georg, hogy születnek a biztonságpolitikai szakértők?
Általában kórházban, hogy én is, de viccet félre.
Akkor beteg voltál, azért születtél kórházban?
Úgy, igazából, hát agyilag az is vagyok, hát ez maradtam, de igazából nem egy olyan nagyon kalandos dolog, tehát úgy gimi után úgy gondolkodtam, hogy mihez lenne kedvem, aztán rájöttem, hogy semmihez, meg nem tudom, egy kicsit elkényeztetett duci gyerek voltam, és elhatároztam, hogy alkotok magamból valami normálisat, és jelentkeztem a Bundeswehrhez, azaz a német hadsereghez. Fú, én mikor ezt otthon felvetettem, apámnak semmi kifogása nem volt, na anyám, ő kiakadt teljesen, hogy fú, de hogy leszel te katona, meg minden, na mindegy, én titokba beadtam a jelentkezésemet, és mindig rohantam haza a suliból, nehogy a posta az úgy érkezzen, hogy muter kapja meg. Hát dehogy nem, persze, hogy úgy volt, megyek haza, már állott vár az előszobában, ilyen hát eléggé márványból faragott arccal, és mondja, hogy jött postát, de mondom, kitől, mondja, a Bundeswehrtől. Á, mondom, biztos valami reklámanyag, azt is szoktak küldeni az érettségizőknek. Muter, meg már kibontottam. Kész, hát ott volt benne, hogy valamikor szeptember 1-én vagy 2-án kellett jelentkeznem Észak-Németországban egy támaszponton, hogy megkezdjem az alapkiképzésemet. Hát hatalmas botrány lett belőle, de valami brutális mód, úgyhogy kaptam a fejemre, de én kötöttem az ebet a karóhoz, hogy én már pedig katona akarok lenni, és be is vonultam rá, de az ejtőernyősök köz, úgyhogy Mutter mondta, úristen, össze fogod törni magad, meghalsz, nem nyílik az ernyő, tehát ilyen rémképeket vázolt elém, de mondtam, én pedig ejtőernyős leszek csak azért is. Lettem is, 7 évet töltöttem el a hadseregnél. Igazából nagyon-nagyon szerettem, mert életre szóló barátságok szövődtek. Kemény volt a kiképzés, de jó volt, tehát amikor túlestünk azon az első 3 hetes olyan nagyon szenvedésen, amikor az első kilók elkezdtek úgy lemászni az emberről, mikor már élveztük azt, hogy több kilométert kell futni teljes felszereléssel, meg szivatnak minket a kiképzőink, akkor már igazából nagyon jól éreztük magunkat, és tehát 7 évet írtam alá.
Akkor ez nagy szerelem volt.
Nagy szerelem volt, valóban a mai napig az is, tehát ezt az időt semmiképpen nem szeretném, hogy törlődjön az életemből. Utána fönt állt a lehetőség, hogy meghosszabbítsam, maradjak, tiszti karrier, vagy pedig valami teljesen más kezdjek. És akkor itt jöttek barátok, akik a rendőrségnél voltak különböző osztályokon, legtöbbjük nyomozó volt, de volt a vízirendőrségnél is. Én is mondták, hogy jó, gyere a rendőrségre, itt zajlik az élet. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó dolog, mert a hadseregből csak gyakorlatoztok minden, de úgyse lesz háború, itt viszont minden nap történik valami izgalmas.
Kedves hallgatóktól pedig azzal a reményben búcsúzom, hogy itt is lesz majd izgalmas ezen túlmenően is a következő blogban. Hallgassanak zenét, néhány percig, és utána várok vissza mindenkit.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Ismét köszöntjük a kedves hallgatókat, Georg Spötle biztonságpolitikai szakértővel beszélgetünk. Izgalmas gondolatokat osztottál meg eddig velünk, és most ott tartunk, hogy átnyergeltél a rendőrséghez.
Bizony, leszereltem, és jelentkeztem a rendőrtiszti főiskolára. Igazából a katonaság után nem volt már, azt mondom, olyan ijesztő, ugye a felvételi vizsga, tehát sport volt, pszichológiai teszt volt, igazából ilyen kisebb írásbeli, meg gyakorlati feladatok megoldása, tehát igazából ez nem jelentett problémát. És rájöttem, hogy tényleg a hadseregtől eltérően nagyon sok izgalmas dolgot tanul az ember, ugye kriminalisztikát tanul, helyszínelést tanul, igazából mindent, ami így a bűnüldözéssel összefügg. Tehát egy nagyon-nagyon klassz dolog volt, és úgy rájöttem már az első hetekben, hogy igazából egy jó döntés volt így, hogy átnyergeltem. Jogot tanultunk minden, most nem is akarok belemenni ebbe a 3 évbe, ami a legizgalmasabb volt, az utolsó évben el kellett mennünk egy 6-7-es szakgyakorlatra, és ott lehetett választani különböző rendőrök, különböző alosztályok között, de ami az engem legjobban érdekelt, akkor így a forenzika és az igazságügyi orvostan. Tehát jelentkeztem az igazságügyi orvostanra, úgy, ahol például ilyen kétes eseteket boncolnak, hogy gyilkosság történt, öngyilkosság, természetes halál. Hihetetlen érdekes volt, néha nagyon megrázó is, úgy soha nem felejtem el az első esetet, amikor szintén egy januári napon, szilveszter után álltam ott szolgálatba, hogy ezt a szakgyakorlatot letöltsem, és egy fiatal 16 éves lánynak a holtteste feküdt a boncasztalon, szegény egy ilyen parti ruhába, és egy nagyon kis lyuk volt a halántékán. És kiderült, hogy a barátja berúgott, bulisztak barátokkal kint a lakásuk teraszán, és volt a srácnak egy igazából egy nagyon pici méretű kis forgópisztoly, egy 22-es kaliber, tehát a legkisebb lövedék igazából, ami így van a fegyvereknél, és azzal ott hadonászott, meg a levegőbe lőtt, és véletlen fejbe lőtt a barátnőjét. Tehát ez volt az első és ilyen nagyon tragikus nap. Sok hasonló követte, de hihetetlen érdekes volt. Az ember tényleg úgy tanult a forenzikából, ha valaki védekezik mondjuk késelésnél, milyen vágásnyomok vannak ezek a védekezési vágások. Ha dulakodik mondjuk a gyilkossával a köröm alatt, miket lehet találni, tehát haj, bőrmaradványokat, amiből már lehet készíteni ugye egy DNS profilt az elkövetőről. Tehát nagyon-nagyon érdekes dolgok voltak. Ami még a legjobban megfogott, hogy kényszer leszállnia kellett egy repülőgépnek Tegelben, Nyugat-Berlinnek a központi repülőterén, mert nagyon rosszul lett az egyik utas, tehát látták, hogy itt valami nagyon-nagyon komoly baj lehet. Mire a mentők odaértek, az utas az életét vesztette, ez egy fiatal német srác volt, megröngenezték első körben a holttestet, nagyon fel volt puffadva a hasa, és kiderült, hogy egy úgynevezett ilyen donki, az a szamár volt, aki egy dél-amerikai országból, nem biztos már, hogy Kolumbia, de mintha az lett volna, óvszerekbe lenyelt kábítószert, kokain csempészet. Az egyik ilyen kis csomag kiszakadt és perforált a gyomra. Tehát igazából belső vérzésben halt meg, tehát ott voltam, amikor megnyitották a holttestet, és tehát nagy mennyiségű vér volt, ugye gyomortartalom, amit a gépen meg azt megelőzően evett. Tehát igazából egy nagyon-nagyon csúnya, és hogy a sztjuárdeszek elmondták a kihallgatás során, nagyon kínos halála volt a delikvensnek. Tehát ez hihetetlen érdekes volt ilyet látni mondjuk élőben. Persze a nyomorult ugye kapott azért 2-3 ezer eurót, illetve akkor még márkát, hogy ezt a árut áthozza, de hát az életével fizetett érte. Tehát ilyen és ilyen hasonló esetek voltak, amik tényleg ilyen nagyon meghatározók voltak így egy fiatal kezdő rendőrtisztnek az életében. Érdekelt ugye az életellenes ügyosztály is, ott se volt kevés munka, de ami engem nagyon érdekelt, már igazából gyerekkoromhoz úgy mindig a Közel-Kelet volt, az arab nyelv, rengeteg zűrös dolog történt akkor is, ugye repülőgépeket térítettek el, túszedések voltak. Ott volt a 80-as években a libanoni háború, azt még megelőzően gyerekkoromban emlékszem, amikor az izraeli arab háború volt. Ezek a zűrös övezetek engem valahogy érdekeltek, valahogy vonzottak. És akkor ott volt, hogy valami nyelvet még meg kellene azért tanulni, és akkor úgy gondolkoztam például a francián, spanyolon, de akkor beúszott az arab is. Mondjuk összevetettem a francia meg az arab nyelvkönyvet, láttam, hogy az arab sokkal könnyebb, úgyhogy kicsit illustaság is benne volt, meg az, hogy azért sokat jártam a Közel-Keletre már turistaként, és úgy bosszantott, hogy mondjuk egy vonat vagy egy busz oldalán nem tudom elolvasni, hogy hova megy. Bár triki voltam, mert vettem például Egyiptomban, amikor úgy beutaztam az országot így hátizsákkal egy egyiptomi térképet, és akkor úgy összehasonlítottam a feliratot, hogy ez Alexandria, és nem is tévedtem, felszálltam a buszra, és úgy szépen Alexandriába, hiba nem volt benne. De mondtam, négy, mint a hülye gyerek itt csak ilyen összehasonlítás alapon, hanem tényleg mit jelent ez olyan kicsit mágikusnak tűnő betűvetésük az araboknak, és akkor nekiálltam például arabot tanulni, akkor elkezdett érdekelni ugye értelemszerűen az iszlám. Amit lehetett, ugye elolvastam, vettem természetesen ugye német koránfordítást magyarázatokkal, de vettem ugyanúgy a fáradtságot például, hogy mikor Kájróba jártam, elmentem az Azhar Egyetemre, ugye ez a legfelső vallási egyetem az iszlám világba, és ott beszéltem elég nyitott fiatal jófej tanárokkal, hogy ők hogy látják az iszlámot, hogy látnak minket keresztényeket, és egy igazából nagyon pozitív párbeszéd alakult ki annak ellenére, hogy először egy kicsit olyan távolságtartók voltak velem, de egy idő után helyel kínáltak, egy idő után teát főztek, egy idő után valamikük elment, hozott friss datóját meg süteményt, úgyhogy igazából egy nagyon klassz párbeszéd alakult ki, és hihetetlen érdekes dolgokat meséltek így a vallásról, ahogy ők a világot látják. Tehát igazából megnyílt számomra még egy ilyen másik világ, ami most egy kicsit ugye más lett a terrorizmusnak a révén, és igazából kár, mert én is úgy érzem, hogy a terroristák tőlem is elraboltak valamit. Tehát azt az érdekes kultúrát, azokat a vendégszerető, barátságos embereket, akikkel találkoztam tényleg Kuwaittól kezdve, Jordánián át, Egyiptomig, Szíriáig, azokat az élményeket a terroristák valahogy meggyalázták, és ez fáj, és utána úgy döntöttem igazából, hogy az életemet a terrorizmus elleni harcnak is fogom szentelni.
Nagyon nagy ugrással érkeztünk meg ide a Közel-Keletre, meg a terrorizmushoz. Most ismét néhány percig zenét hallgatunk, és utána úgy gondolom, hogy ennél a gondolatnál folytatjuk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a kedves hallgatókat. Az Érdekes emberekről szóló magazinban Georg Spötle úrral, biztonságpolitikai szakértővel beszélgetünk. Terrorizmus. Ez egy különleges, habár egyre megszokottabb gondolatfogalom itt a magyar nagy valóságban is. Te mit mondasz erről?
Igazából szerencsére Magyarországot azért még elkerüli a terrorizmus. Ennek ugye van a legfőbb oka, hogy azért nincs itt egy ilyen megkeseredett, tanulatlan, nagyon-nagyon sok emberből álló, migrációs háttérrel rendelkező, ilyen polgári blokk, vagy nem is tudom, embertömeg, inkább így mondom, mint mondjuk Németországban, Franciaországban, akikből leginkább így a terroristák kikerülnek. Mindegy, hogy kicsit úgy túlmisztifikálja, hogy hú, terrorista meg minden. Igazából ezek ilyen megfeneklett, gyökér fiatalok, akik nem voltak képesek normálisan elvégezni, legtöbbjük még egy általános iskolát sem. Legtöbben valahogy bukdácsolnak addig, amíg el nem érik a 16. életévüket, amikor már nincs tankötelezettség, és akkor egyszerűen ott hagyják a sulit. Jön egy ilyen hosszabb, rövidebb bűnözői karrier, tehát ezt szinte az összesnél kivétel nélkül megláthatjuk. Ha legutolsó esetet említem, ugye Berlinben, amikor Amri, az a fiatal tunéziai fickó belehajtott a karácsonyi vásárba, és több embert meggyilkolt. Neki is az életútja ilyen volt, börtönről börtönre vándorolt, igazából Olaszországba is már elítélték, drogokat árult, ő maga is drogokat fogyasztott, tehát egy ilyen igazi buta, kis stílű bűnöző volt, aki azonban fanatizálható. Tehát az észrevették a terrorszervezetek, főleg az iszlám állam, hogy minél együgyűbb valaki a gondolkodásában, minél kevesebb iskolával rendelkezik, annál jobban lehet őt fanatizálni, annál többet hazudozhatnak neki. Mert, mint említettem, ugye én foglalkoztam nagyon sokat a Koránnal, és ott egyetlen sor sincs arról, hogy az ember gyilkoljon meg mondjuk keresztényeket, zsidókat, buddhistákat, vagy bármilyen más vallásnak a képviselőit, sőt az van benne kifejezetten a kereszténységre és a zsidókra vonatkoztatva, hogy ők is ugye egy Istenben hisznek, ugyanúgy, mint mi, tehát igazából a Korán szerint egyek vagyunk, nincs köztünk különbség. És a dzsihádnak is az egyik értelmezése az, hogy ez egy pozitív dzsihád, olyan sok jót tenni más vallású emberekkel, hogy azok önként beláthassák azt, hogy az iszlám a legszebb, a legjobb vallás, és önként térjenek át, tehát mindenféle kényszerítő eszköz nélkül. Tehát ezzel ellentétben ezeknek a nagyrészt még írás tudat tudatlan embereknek is, akik ugye nem tudnak például már arabul, vagy nem tudnak nagyon jól, de ugyanúgy nem tudnak franciául, németül vagy angolul sem. Nagyon könnyű bemagyarázni, hogy a Koránba ez is ezzel, hiszen nem olvassák, mert el se tudják olvasni.
Az európai fiatalokat hogy lehet rávenni arra, hogy mondjuk az iszlám államhoz kapcsolódjanak, oda kiutazzanak?
Ugyanez a kategória, csak nem arab származású, hanem európai származású. Tehát vannak ugyanolyan gyökkettő német, francia, brit vagy belga fiatalok, akik úgy végigbukdácsolják a sulit, semmilyen céljuk nincs. Igazából vagy a családjuk mondott már le így lélekbe róluk, vagy ők mondtak le a családjukról. Igazából úgy olyan perspektíva nélküli szerencsétlen lúzerek, más nem tudok róluk mondani, nem hajlandók tanulni, nem hajlandók beilleszkedni egy normális közösségbe, nem becsülik a szüleiket, a tanáraikat, mégis azt hiszik magukról, hogy ők valamilyen különlegesek. Igazából az iszlám állam meg a többi terrorszervezet ugyanúgy működnek, mint a szekták. Megtalálják ezeket a szerencsétlen lelkileg sérült fiatalokat, és elkezdenek velük barátkozni, meghívják őket a mecsetbe, kapnak teát, meghívják őket enni, és akkor belemagyarázzák, hogy ha te muszlim leszel, akkor valami különleges leszel, az életed egy új értelmet nyer, hogy nézd meg, hogy mit én 20 tárgyból megbuktatnak, holott nincs is annyi az iskolába, és nem szeretnek a szüleid, lenéznek az osztálytársaid, nincs egy barátnőd, rávilágítanak, hogy ő valójában egy lúzer, de meg fog változni az életed, ha áttérsz. És utána, miután áttért, szépen lassan elkezdik őt fanatizálni és a saját céljaikra használni, ilyen nagyon ravasz, dörzsölt vallási vezetők, akik értelemszerűen soha nem vennének föl önmaguk egy öngyilkos mellényt, vagy nem vennének egy lőfegyvert a kezükbe, hogy gyilkoljanak, de rábeszélik ezeket a nyomorultakat, hogy ez egy Allahnak tetsző cselekedet. És persze ezek ezt elhiszik, mert igazából nincs annyi hagyjuk, hogy gondolkodni is tudjanak normálisan. És igazából, ahogy mondtam, mint egy ilyen szekta, aki kihasználja, ingyen dolgoztatja a nyomorult fiatalokat, akiket behálóz, ugyanezt csinálják ők is.
Ott bujkál bennem az a kérdés, hogy elég gyakran lehet hallani itt a migrációs folyamatokat látva, hogy ezek az emberek alán azért jönnek, hogy Európának egy újabb leigázása megtörténjen. Mi ebből az igaz?
Hát az iszlám államnak volt egy ilyen mondata, az egyik vezetőjük, vagy egy ilyen PR szakértőjük mondta még tavaly, hogyha fegyverrel nem is fogjuk tudni elfoglalni Európát, elfoglaljuk asszonyaink méhével. És ha belegondolok, nem tudok franciaországi adatokat, de vannak ilyen 3 éves németországi adataim, amikor a lakosság 13,4%-a volt muzulmán.
Az jelentős.
Ugye bejött körülbelül 2 millió ember, pontosan mennyi azt már nem is tudjuk, mert elvesztette Németország az uralmat a határai fölött igazából, tehát mondjuk bejött 2 millió ember, körülbelül ez egy ilyen reális szám szakértők szerint. Nagyon sokan ugye majd politikai menedékjogot kapnak. Azok ugye hozhatják a családjukat, ez általában statisztikailag 4 embert jelent per fő. Tehát ha mondjuk 1 millió ember behoz még 4-et, hozon csak 3-at hirtelen, akkor 3 millió. Plusz ők, ugye akkor az 4, plusz az illegálisan ott lévők, tehát nagyon hamar elérhetünk egy olyan számot Németországban, hogy akár 20%-a lesz a lakosságnak a muzulmán lakosság. Arány, az meg nagyon-nagyon sok. Tehát politológusok, szociológusok mondják, hogy az igazából az a kritikus tömeg, aminél az országnak a struktúrája nagyon meg fog változni demográfiailag is, politikailag is, vallásilag. Ugye látjuk, hogy már most mennyi jogot követelnek maguknak. Hadd hordjanak az iskolába is burkát, hidzsabot, a lányokat unblock szinte nem engedik el testnevelés órára. Most ebből ilyen óriási nagy ügy van Németországban, hogy a muzulmán családok igenis kötelesek a lányaikat elengedni közös úszásra, mert ők azt mondták, hogy nem, ez blaszfémia, ez istenkáromlás, hogy az ő nem tudom, mondjuk 7-es, 8-os kislányuk az ne tornázzon együtt fiú. És ezen akar változtatni majd a Német Alkotmánybíróság, csak kérdés, hogyha mondjuk egy idő után ők állampolgárok is lesznek, szavazhatnak, politikai beleszólásuk lesz, mennyire fogják megváltoztatni mondjuk a vallási meg a gondolkodási képét Németországnak?
Majdnem biztos vagyok benne, hogy nagyon nagy mértékben, de ezt majd a következő blokkban fogjuk kicsit érinteni. Kedves hallgatóim, hallgassanak zenét, és várok vissza mindenkit.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a kedves hallgatókat, folytatjuk a már megkezdett beszélgetést. Terrorizmusnak a hátteréről, vagy lehet így mondani talán lélektanáról mondtál el egy jó pár izgalmas gondolatot. Ténylegesen meglévő közel-keleti meg észak-afrikai problémákon túlmenően mi az, ami még mozgatja a migrációt, meg egyáltalán a terrorizmust? Mi van a háttérben?
Ugye nagyon érdekes, rengeteg összeesküvés teória van, én alapjáraton utálom ezeket, de tény az, hogyha belegondolok, van egy olyan Soros György, aki ugye mondta, hogy Európának nem is tudom évente hány millió migráns kellene befogadni. Kérdem én, hogy ez miért jó? Mert azt látom, hogy Németországban ebből a milliós tömegből igazából igazából alig ment el valaki dolgozni. Igazából ott héderelnek a menekült otthonban, alig tanul meg valaki németül. Vannak persze pozitív példák, hogy ne egyenketten, akik tényleg diplomával jöttek, akik tényleg dolgozni vagy tanulni akarnak, de az a baj, hogy ez elenyésző, talán 1-2%. A többi az igazából egy analfabéta tömeg, akik életük végig szociális segélyen fognak tengődni Németországba, tehát ez a probléma.
És hogy az előbb említett úriembernek.
Igen, látjuk, hogy
mi a jó.
Hogy neki mi a jó, nyilván az, hogy európai országok az ő bankjaitól vegyenek fel hatalmas segélyeket, mert különben nem fogják tudni ellátni ezeket az embereket, úgyhogy neki ott a különböző THM-ek, ugye, amiket így vissza kellene fizetni, több milliárdot jelentenének, ugye, havonta, értelemszerűen, tehát neki ez egy állatnagy üzlet, és ő nem törődik azzal mondjuk, hogy Magyarország tönkre megy, Németország tönkre megy, mert miért törődne, ugye neki nem is tudom, van-e hazája egyáltalán, hát az Egyesült Államok, de az ilyen embereknek általában nincs is hazájuk, meg nincs is becsületük, akik igazából bármit tönkre tesznek a profit javára, úgyhogy ezt itt nem is ragozom tovább. De lehet látni, hogy az ő szervezetei, ugye, hogy mennyiben segítettek ezek az úgynevezett civil szervezetek, ezek az NGO-k a migránsoknak, hogy illegálisan átlépjék az uniós határokat, bejussanak ide. Csak ugye voltak, akik azt mondták, hogy jó, persze, mert Merkelnek kell az olcsó munkerő. Olcsó munkerő Németországban nincs. Alkotmányos nálunk, hogy egy ács, ha német, ha szír, ugyanazt a órabért kapja. Tehát itt nincs az, hogy most ez ilyen nemű, vagy olyan vallású, vagy ilyen bőrszínű. Bárki, aki ugyanazt a munkát végzi, legyen az pincér, legyen az orvos, legyen építőipari szakember, ugyanazt a pénzt kapja érte. Meg ugyan még egy migráns mondjuk a munkába is áll, minimum 3 év, amíg megtanul olyan szinten németül, hogy mondjuk a főnökének ugye az utasításait, a kiosztott feladatokat megértse. Jó esetben, tehát 3 évig ugye mi tartjuk el. És ott az azért brutális összegekbe kerül, ha belegondolok, egy migránsnak a napi élelmezése 30 euró. Az 1 milliónál 30 millió euró per nap. Akkor még jön a lakhatás, ugye a konténert, vagy azt a bármelyik migránszállást, ahol ő lakik, azt ki kell fűteni, azt takarítani kell, orvosi ellátás jár neki, tehát rengeteg költséggel van ez összekötve. 25 milliárd euró volt a tavalyi évre előirányozva, hogy ennyit költenek a migránsokra, valami 27,5 milliárdba kerültek, és nem hoztak hasznot. Tehát most lehet gonoszságért mondani, hogy hoz egy ember hasznot, de hosszú távon azt is kell nézni, hogy miért etessek olyan embertömegeket, akik csak a pénzünkbe kerülnek, és igazából a társadalomnak nem szolgálnak előnyére. Sok bűncselekményt követnek el, ugye utcai lopások, szexuális zaklatások, lakásbetörések, drogkereskedelem ugye az egyik fő profitjuk még, tehát például a libanoni maffia, a legnagyobb drogmaffia Németországba beszippantott rengeteg frissen érkezett migránst. Jelen pillanatban a börtönlakóknak 30% a migrációs hátterű. Tehát a bűnözés nőtt, brutálisan nőtt. Az erőszakos bűncselekményeknek körülbelül 86%-át olyanok követik el, akiknek nincs német útlevelük. Úgyhogy igazából semmilyen pozitívot nem tudok mondani, hogy miért jó ez Németországnak, és akkor mindig mondják, hogy humanitárius okokból. Okay. Legyünk humanitáriusok. Föltette már itt többször a politikában is a kérdés, ha Németország ennyire humanitárius, akkor miért nem hozzád hajókkal, repülőgépekkel ezeket az embereket direkt a közel-keletről, az észak-afrikai partokról? Mert ez olyan, hogy akik túlélik az utat, nem fagynak meg Bulgáriába, vagy nem fulladnak bele a tengerbe, akkor azok herzlich willkommen, akkor üdvözlünk téged Németországban. Akik meg meghalnak, hát jaj, hát azok meghalnak, azok ilyen tragikus statisztikákba fognak majd szerepelni, meg szomorú fotók gyerekekről, akik a tengerparton holtan kivetődtek. Tehát ha humanitáris akarok lenni, akkor valóban legyek az, és akkor segítsek ezeknek az embereknek úgy, hogy áthozom őket, hogy épségben ide is érjenek. Meg mindig fölteszem a kérdést, hogy ott vannak ezek a dúsgazdag öbölmenti országok, a Szaudi Királyság, Kuwait, Egyesült Arab Emirátusok, Bahrain. Ők miért nem fogadtak egyetlen embert sem? Ott ugyanaz a kulturális közeg, ugyanaz a vallás, ugyanaz a nyelv. Másnap már akár munkába is állhatna, termelhetne, pénzt keresne, elláthatná a családját, fölépíthetne egy új egészséges egzisztenciát. De ez valamiért nem történik meg, tehát ez kicsit átvetítve nekem pucolnom kellene mondjuk Magyarországról, amit sose tennék, kiállnék bármikor egy fegyverrel, vagy akár egy fejszével is, hogy megvédjem ezt az országot, amelyet szeretek. De ha valami módon menekülnék, akkor nyilván nem Kínába mennék, Japánba, vagy olyan helyen, ahol még az írás sem ismerem, nem hogy a kultúrát meg egy abszolút más közegbe kerülnék, hanem igyekeznék egy olyan országba, ahol viszonylag hamar elsajátítom a nyelvet. Mondjuk ha német vagyok, akkor mondjuk Dániába, Norvégiába, Hollandiába, vagy valahova mennék, ahol a nyelvi közelség, kulturális, vallási közelség igazából segíteni a beilleszkedést, de nem a világnak egy olyan tájáról, egész más a klíma, egész más az emberek gondolkodása, ahol ne adj Isten dolgozni, és sokat kell dolgozni azért, hogy boldoguljon az ember.
Egy kellemetlen velejárója.
Igen, kellemetlen velejáró, és mondjuk a arab országokat ismerném, mondjuk elmennek Kuwaitba, és mondaná, hogy jött ki a segéd, hát szerintem ott jól elvernék, aztán mondták, hogy itt egy csákány, vagy itt egy úthenger, az dolgoz, kapsz pénzt, de milyen segély, őrült vagy, megártott a sok nap sütés, vagy a kuszkusz, vagy bármi. Nálunk meg jönnek, és még úgy követelőznek, hogy hol a pénzünk, miért csak ennyi a segély, mikor kapunk lakást, meg ilyenek, hát az ég szerelmére mire, és belegondolok, nekünk meg egyre följebb viszik a nyugdíjkorhatárt, most már 67 éves koromig kell dolgozni, de úgy látszik, hogy 69-re fogják ezt két év múlva még jobban felvinni, tehát már egy zsákcsont leszek, és lehet, hogy már a nyugdíjkorhatárt se érem meg.
De milyen lelkesedéssel beszéltél a hivatásod? Én el tudom képzelni, hogy örömmel fogod 69 éves korodig végezni.
Üldözni fogom őket.
Kedves hallgatóim, ismét zenét hallgatunk, és utána jövünk vissza.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatóim, lassan végére érünk Georg Spötlével folytatott beszélgetésünknek. Nagy világutazó vagy, úgy hallottam itt tőled az előzetes beszélgetésekbe. Mesélj erről valamit.
Hát igen, nagyon sokan úgy vannak, hogy ilyen nagy autó, nagy ház, én inkább úgy vannak, hogy nagy utazás, hogy párommal imádunk utazni, és igyekszünk azért olyan nagyon izgalmas helyeket is bejárni, például legutóbb ilyen nagy útunk az Kambodzsába volt. Ugye Dorit nagyon érdekelte, meg imádja az ankori templomokat, meg tényleg így az ősi khmer kultúrát. Engem pedig emellett nagyon érdekelt ugye Pol Potnak, ugye a véreskező diktátornak és kommunista csapatainak, a Khmer Rouge-nak a újkori történelme, egy nagyon érdekes ország, amelyik ugye közvetve érintve volt a vietnámi háborúban is.
Nem tagadod meg magad utazások
során sem. Nem, az a baj, hogy nem, tényleg nem. Tehát mikor bejártuk így Angkor csodáit, utána meg elmentünk tényleg a Chonge koncentrációs táborba, vagy a Tol Slang, a S-21 kódnevű börtönbe, ahol tényleg nagyon sok embert kínoztak halálra a kommunisták. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon érdekes, nagyon sokszínű ország, ami engem megkapott. Eleve imádom Ázsiát, tehát Kínától kezdve tényleg így Észak-Koreáig nagyon sok helyen voltam. Egyre jobban úgy kezdem belásni magam én is úgy kicsit a történelembe, a művészetbe, ez mondjuk páromnak a hatása, mert ő kettőnk között így jobban a szép lélek, mint én, de én mindig azt mondom magam, hogy egy ilyen kalapás vagyok, minden szögnek nézek. De ő elcipel engem kiállításokra, meg minden, most már elkezdtem így agyalni művészetekről, én is úgy, hogy kezdek így mellette egy kicsit kiművelődni. És hát az utazás az egy remek dolog, mert olyan élményt ad, meg olyan sok impulzus, meg annyi remek, érdekes embert ismer meg az ember az útjai alatt a legkülönbözőbb kultúrákból, legyen az, nem tudom, Kelet-Afrika, legyen az, nem tudom, tényleg az Egyesült Államok, vagy Mexikó, vagy bármi. Tehát úgy gazdagítja az ember baráti körét is, tényleg hall egy csomó érdekes történetet, új impulzusokat kap, és szerintem nincs is csodálatosabb dolog, mint az utazásnál. Tehát nekem ez a legeslegkedvesebb hobbim. Igyekszünk azért kis sporttal is összekötni, tehát én ejtőernyőzöm, ha van rá lehetőség valami klassz helyen ugrani, akkor azt is megteszem, mind a ketten könnyű búvárkodunk, úgyhogy tényleg úgy imádjuk a technikai sportok ezen részét, úgyhogy igyekszünk azért így mind ilyen aktív nyaralást is, tehát nem csak, hogy kifekszünk a lovas strandra, mert azt megteltem itt Balatonföldváron, meg is teszem, de már mondjuk elmegyünk valamilyen izgalmas helyre, akkor általában így a kultúra, a történelem, és akkor mellette még valami kis sport is, hogy úgy igazán átéljük azt az országot.
Igen, Észak-Korea izgat legjobban. A te életpályáddal hogy lehet oda jutni? Tehát nem informáltak le előtte, hogy te mit futottál be előtte?
Szerencsére nem, úgyhogy bejutottam, és 9
akkor még soha jó az Észak-Koreában.
Egy ilyen kulturális delegációval Észak-Koreában. Jó, hát én nem igazából iszlám terrorizmussal foglalkoztam, tehát soha semmi közöm nem volt Észak-Koreához. Úgyhogy nagyon érdekes volt, mint az 50-es évekbe csöppentem volna.
Tehát akkor egy kis időutazás volt.
Hihetetlen időutazás volt, tisztára ilyen Stalinéra óriás plakátok, reggelente a himnusz szól ilyen utcai hangszórókból, este 10-kor ugye, hogy az árammal sporuljanak, lekapcsolnak minden fényt, tehát úgy sötét kétségbe borul egész Pyongyang, kivéve a Mansundi emlékmű, ez a 25 méter magas bronzszobra az ország alapító Kim Il-sungnak. Elképesztő, tehát életemnek talán az egyik legérdekesebb útja volt, hogy tudnak emberek annyira elzártan élni. tehát hogy olyan kevés információval rendelkezzenek a világról. Mondjuk látva az ottani napilapot, ami tényleg csak arról szól, hogy az aktuális államvezető mondjuk meglátogat egy óvodát, megnyit egy gyárat, ami igazából semmit nem termel, mert olyan nyersanyag hiány van, vagy van két csatornájuk, az egyik szintén ugye az aktuális vezérnek a napi programját mutatja be, a második csatorna az este egy körülbelül 2 órában szappanoperákat közvetít. Tehát igazából az, hogy mi történik a világ túlsó felén, arról az emberek nem is tudnak. Hamis információkat is közölnek az emberekkel, például olyan, hogy Franciaországban, meg Németországban gyerekek éhen halnak az utcákon, és milyen jó, hogy nekünk ilyen nagy és bölcs vezérünk van, hogy ellát minket. De ha megnézzük, az ellátmány nagy része az Kínából, Svájcból, Németországból érkezik. Igazából ezek humanitárius segélyek, pontosan a máltai szeretetszolgálatottól kezdve a Vöröskeresztig és egyéb NGO-kig. Úgyhogy egy nagyon-nagyon érdekes ország, elszomorító is, tehát sose felejtem el az első képet, ami úgy Észak-Koreából bejött, szálltunk le, már nagyon alacsonyan volt a repülőnk a pjongjangi reptéren, és egy ilyen idős, nagyon öreg házaspárt láttam, igazából nem is idősek voltak, és húztak egy ilyen kordét, alig bírták szegények, és tele volt ilyen föld egy cukorrépával. Úgy belegondoltam, atya úr Isten, hogy akár én is születhettem volna ide, akár én is lehetnék ez a bácsik, aki ezt a kordét húzza, és ilyen elszomorító képek is maradtak, mikor nők például vödrökkel vagy nejlonzacskókkal szénporélálnak sorba, mert azzal fűtenek. Vagy van olyan régi autógumikat darabolnak fel, hogy tudjanak télen fűteni. Sok házon nincs is ablak, hanem papundeklivel vagy újságpapírral van csak lefedve, vagy nejlonzacskókkal. Tehát ilyen üvöltő szegénység. Másrészt meg találkoztam fiatalokkal, akik például tekvondóztak, vagy más sportot űztek, és igazából úgy így beszélgettünk, vagy összenevettünk, egy átlag egészséges tinédzser srácok voltak. Nagyon jó fejekkel találkoztam az ottani egyetemen is, például a germanisztika szakon ott voltak másodéves diákok, akik állatjól beszéltek németül. Beszéltem az egyik tanárral, ő még régen az NDK-ban ott tanult, az ottani egyetemen Kelet-Berlinben, a Humboldton. Úgyhogy nagyon-nagyon sok impressziót sikerült ez alatt a 9 nap alatt gyűjteni, és tényleg egy, mint egy ilyen nagyon kicsit ilyen obszkúr élő múzeuma lenne az 50-es éveknek az az ország, de nem bánom, hogy bejártam, őrült sok pénzembe került, hogy bejussak oda, de sikerült, és mondjuk nagyon-nagyon izgalmas volt. Tehát ez is úgy a világképem kicsit kiteljesedett, hogy ne csak a CNN-en nézze az ember a képeket és szörnyűködjön, hanem úgy megélj ezeket az országokat, úgy ember közel, és igazából ez a klassz benne.
Jó, végére értünk sajnos ennek a beszélgetésnek, még legalább.
Majd jövök még.
Rendben van, szabadon fogunk, legalább még 5 blokkot végig tudtam volna veled beszélgetni. További nagyon sikeres, meg boldog életet, tartalmas életet.
Nagyon szépen
hosszú
köszönöm
életet
neked.
Kívánok, még hogyha ez a nyugdíj.
Ugyanezt neked is, és minden hallgatónak. Ma jövök 69 évesen, azt elmesélem, hogy kaptam-e már nyugdíjat, vagy
rendben van
belőle egy vadi új mercit.
Rendben van. Addig meg próbálnak valamiképpen talpon maradni. Még egyszer nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, és Isten áldjon meg. Kedves hallgatóktól pedig elbúcsúzunk, további jó rádióhallgatást kívánunk, viszont hallásra.